Tételezzük fel, hogy fölkereste a zsarolót. Tételezzük fel, hogy Düró hamában megölte. David hirtelen szembefordult Spence-szel. A szeme elszánt volt és dühös. Kedden este a húgom Londonban volt. 11-kor, mikor hazamentem, otthon találtam. Igen, mondta Spence, ez a maga meséje, Mr. Hunter. És fogadok, hogy ki is tart mellette. Nekem azonban nem kötelességem elhinni. Különben is, nem késői kissé, az ágyra mutatott. Ez az ügy már nem kerül bíróság elé. Nem fogja bevallani, mondta Spence. De szerintem tudja, hogy a húga tette. A rendőrségen Spence szobájában ültek, és Spence az asztal túloldalán helyet foglaló Poirotra nézett. Érdekes, hogy mennyire az ő, David Hunter alibiét akartok mindenáron ellenőrizni. A húgáira pedig alig gondoltunk. Pedig semmi bizonyíték nincs rá, hogy a londoni lakásban volt aznap éjjel. Csak Hunter állítja, hogy ott volt. Mindvégig úgy tudtuk, csak két embernek állt érdekében, hogy Ardent eltegye láb alól. David Hunternak és Rosalind Claude-nak. Én teljes gőzzel Hunterra koncentráltam, Mrs. Claude-ot pedig figyelmen kívül hagytam. Az az igazság, hogy annyira szelíd teremtésnek látszott. Mi több, kissé félnótásnak. De merem állítani, hogy ez részben meg is magyarázza. Nagyon valószínű, hogy David Hunter épp ezért küldte olyan sietősen Londonba. Lehet, hogy rájött, hogy Rosalind elveszítheti a fejét, és talán azt is tudta róla, hogy az a fajta, aki ha pánikba esik, veszélyessé válik. Még egy érdekesség. Gyakran láttam Rosalind Claude-ot narancssárga vászon nyári ruhában. Ez a kedvenc színe. Narancssárga sál. Narancssárga csíkos ruha, narancssárga sapka. De mindezek ellenére még akkor se kapcsoltam, hogy csak is Mrs. Gordon lehet, amikor az öreg Mrs. Leadbetter egy narancssárga turbános fiatalnőről beszélt. Most is az a véleményem, hogy a nő nem egészen komplett. Nem felelős a cselekedeteiért. Ahogy maga is elmesélte, hogyan viselkedett a katolikus templomban, úgy hangzik, hogy félőrült volt a lelki furdalástól és a bűntudattól. Igen, bűntudata volt, mondta Poirot. Spence elgondolkodva folytatta. Biztos, hogy dühamában rontott Ardenra. Nem hiszem, hogy Ardennak akár csak a leghalványabb fogalma is volt arról, hogy mi vár rá. Miért is lett volna résen egy ilyen madárcsontú kis teremtéssel szemben? Egy-két pillanatra eltűnődött, aztán hozzátette. De van valami, ami nem egészen világos. Ki dolgozta meg Portert? Maga szerint nem Mrs. Jeremy volt. Szerintem pedig igenis ő. Nem, mondta Poirot. Nem Mrs. Jeremy volt, biztosított róla, hogy nem ő volt, és én hiszek neki. Ostobaság volt tőlem, hogy őt gyanúsítottam. Tudhattam volna, hogy ki volt. Porter ő nagy maga mondta el. Magának megmondta. Persze csak közvetve. Nem tudta, hogy elárulta. És ki volt az? Poirot kissé félre biccentette a fejét. Megengedi, hogy előbb én tegyek föl két kérdést. A főfelügyelő meglepetnek látszott. Hogy ne kérdezzen csak. Az altatópor a Rosalind Claude ágya melletti dobozban. Milyen volt? A főfelügyelő meglepetnek látszott. A por? Ó, teljesen ártalmatlan. Bróm alapú, idegnyugtató. Egyet vett be minden este. Természetesen analizáltuk a port. Nem volt vele semmi baj. Ki írta föl? Dr. Claude. Mikor? Hát már jó ideje. Milyen méreg okozta Rosalind Claude halálát? Nos, egyelőre nem kaptuk még meg a jelentést, de nem hinném, hogy kétséges. Morfium volt, méghozzá eléggé tisztességes dózisban. Találtak morfiumot Mrs. Claude birtokában? Spence kíváncsian nézett a másikra. Nem. Hová akar kijuk adni Monsieur Poirot? Most rátérek második kérdésemre, tért ki a válasz elől Poirot. Azon a bizonyos kedden este, 11:05-kor, David Hunter fölhívta Londonból Lynn Marchmontot. Ön ellenőrizte a telefonhívásokat. Csak ez az egy hívás történt akkor a Shepherd's Courti lakásból? Őket senki sem hívta? De volt egy hívásuk 10:15-kor, ugyancsak Walmsley-ből, egy nyilvános fülkéből. Értem. Poirot egy-két pillanatig hallgatott. Mit jelentsen ez, Monsieur Poirot? Válaszoltak a hívásra? Úgy értem, fölvették a kajlót, mikor a központ kicsöngette a londoni számot? Értem, mire gondol, mondta Spence lassan. Kellett, hogy valaki legyen a lakásban. De ez a valaki nem lehetett David Hunter. Ő a vonaton volt, útban visszafelé. Ezek szerint tehát Rosalind Claude volt az. Márpedig, ha így van, Rosalind Claude nem lehetett a szarvasban pár perccel előbb. Ugye oda akar kiukadni Monsieur Poirot, hogy a narancsárga turbános nő nem Rosalind Claude volt. Márpedig, ha nem ő volt, akkor nem is ő ölte meg Ardent. De akkor miért lett öngyilkos? Erre nagyon egyszerű a válasz, mondta Poirot. Nem lett öngyilkos. Rosalind Claude-ot meggyilkolták. Micsoda? Előre megfontolt szándékkal és hidegvérrel meggyilkolták. De akkor ki ölte meg Ardent? Davidet kizártok. Nem is David volt. És most Rosalind is kizárja. De a fene ott tegye meg kettőjükön kívül az ég adta világon senkinek egy cseppnyi indítéka sem volt, hogy megtegye. Igen, bólintott Poirot, az indíték. Ez vezetett tévútra bennünket. Ha A-nak oka van megölni C-t, B-nek pedig oka van megölni D-t, nos akkor ugyebár teljességgel értelmetlen, hogy A ölje meg D-t, B pedig C-t. Spence felnyögött. Lassabban, Monsieur Poirot, lassabban. Halvány fogalmam sincs róla, mit akar ezzel az A-val, B-vel meg C-vel. Nem is olyan egyszerű, mondta Poirot, nem is olyan egyszerű. Mert tudja, itt két egymástól független bűntényről van szó. Következésképpen két egymástól független gyilkosunk van. Kettőnek kell lennie. Belép az első gyilkos, és belép a második gyilkos. Ne idézze itt nekem Shakespeare-t, nyögött fel Spence. Ez itt nem holmi Erzsébet kori dráma. De igen, a helyzet nagyon is Shakespeare-i. Adva van valamennyi érzelem, emberi érzelem, amelyben Shakespeare is örömét lelte volna, féltékenység, gyűlölet, gyors, szenvedélyes cselekedetek. És adva van a sikeres megalkovás is. Az emberek dolgának árja van, mely habdagállyal boldogságra visz. És valaki ennek alapján cselekedett, hőfelügyelő úr. Megragadta a lehetőséget és a maga javára fordította, mert ezt vitte véghez teljes sikerrel. Hogy úgy mondjam, az ön orra előtt. Spence ingerülten megdörzsölte az orrát. Beszéljen már világosan, Monsieur Poirot, rimánkodott. Mondja már meg, mire gondol, ha egy mód van rá. Mindjárt megvilágítom, mindjárt világosabb lesz. Van ugyebár három halottunk. Ebben egyetértünk, ugye? Hárman meghaltak. Spence kíváncsian nézett rá. De mennyire, hogy meghaltak? Csak nem azt akarja elhitetni velem, hogy egyikük él? Nem, dehogy, mosolygott Poirot. Mind a három meghalt. De hogyan haltak meg? Azaz, hogyan minősíteni a halálukat? Nos, erről ismeri az elképzelésemet, Monsieur Poirot. Az egyik gyilkosság, a másik kettő öngyilkosság. Maga szerint azonban az utolsó öngyilkosság nem öngyilkosság, hanem gyilkosság az is. Szerintem, mondta Poirot, egy öngyilkosság történt, egy baleset és egy gyilkosság. Baleset? Úgy érti, hogy Mrs. Claude véletlenül mérgezte meg magát? Vagy hogy Porterőr nagy véletlenül lőtte agyon magát? Dehogy, felelte Poirot. Charles Trenton, más néven Enoch Arden halála volt a baleset. Baleset? Tört ki a főfelügyelő. Baleset? Azt mondja, hogy az a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, ahol szétverték egy ember fejét, baleset volt. Poirot nem hatotta meg a főfelügyelő kitörése, és nyugodtan folytatta. Azt, hogy baleset volt, úgy értem, hogy az illetőnek nem állt szándékában megölni Ardent. Nem állt szándékában megölni? Mikor szétverte a fejét? Csak nem arra gondol, hogy valami őrült támadta meg? Azt hiszem, nagyon közel jár az igazsághoz, bár nem egészen abban az értelemben, mint gondolja. Mrs. Gordon volt az egyetlen tökéletlen nő ebben az ügyben. Láttam időnként nagyon furcsán viselkedni. Persze Mrs. Lionel Claude is kótyagos kisé, de ő sosem folyamodna erőszakhoz. Mrs. Jeremy pedig, hát ha valakinek helyén van az esze, akkor neki biztosan. Mellesleg azt mondta ugye, hogy nem Mrs. Jeremy vesztegette meg Portert. Nem Mrs. Jeremy, de tudom, ki volt az. Mint mondtam, maga Porter árult el. Egyetlen aprócska lényegtelen megjegyzésével. Ó, legszívesebben fölpofoznám magam, hogy akkor nem vettem észre. Ezek szerint a maga ismeretlen A, B, C őrültje gyilkolta meg Rosalind Claude-ot. Spence hangja egyre szkeptikusabbá vált. Poirot hevesen megrázta a fejét. Dehogy is! Itt távozik a színről az első gyilkos, és lép színre a második gyilkos. Ez egészen másfajta büntény, nincs benne szenvedély. Hideg, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság, amelyet nagyon azon leszek, hogy fölkössék a gyilkost, főfelügyelő úr. Az utolsó szavak közben felállt, és elindult az ajtó felé. Hé, kiáltott utána Spence. Mondjon már legalább egy pár nevet. Nem hagyhatja így félbe. Hamarosan. Igen, hamarosan majd mondok. De még várok valamit. Pontosabban egy levelet a tengeren túlról. De ne beszéljen úgy, mint egy vásári jövendőmondó. Hé, Poirot! De Poirot kisurrant a szobából. Egyenesen átvágott a téren, és becsöngetett dr. Claude házába. Mrs. Claude nyitott ajtót, és szokása szerint elakadt a lélegzete, mikor meglátta Poirot. Poirot nem vesztegette az idejét. Madame, beszélnem kell önnel. Úgy, fáradjon be. Sajnos nem volt időm port törölni, de kérdezni akarok valamit. Mióta morfinista a férje? Keti néni nyomban sírva fakadt. Ja Istenem, úgy reméltem, hogy senki nem tudja meg. A háborúban kezdődött. Olyan rémesen agyonhajszolta magát, és olyan rémes idegzsábája volt. Azóta is próbálja csökkenteni a dózist. Tényleg próbálja, és ettől olyan borzasztó ingerült néha. Többek között ezért is van szüksége pénzre, ugye? Igen, ja Istenem, Monsieur Poirot. Megígérte, hogy elvonok urára megy. Nyugodjék meg, madám. És válaszoljon még egy aprócska kérdésre. Aznap este, mikor Lynn Marchmontnak telefonált, a postahivatal előtti nyilvános fülkéből hívta ugyebár. Nem találkozott akkor senkivel a téren? Jaj, dehogy, Monsieur Poirot, egy lelket se láttam. De úgy tudom, kölcsönkért valakitől egy kétpenist, már csak félpenisei voltak. Ja, tényleg. Attól a nőtől kértem, aki kijött a telefonfülkéből. Hogy nézett ki a nő? Hát olyan színésznőiesen, ha érti, mire gondolok. Narancssárga turbá volt a fején. Az volt az érdekes, hogy majdnem biztos voltam benne, hogy találkoztam már vele valahol. Nagyon ismerős volt az arca. Azt hiszem, olyan valaki volt, aki már eltávozott. És tudja, mégsem emlékeztem, hogy honnan és mi módon ismerem. Köszönöm, Mrs. Claude, mondta Hercule Poirot. Lynn kilépett a házból, és fölnézett az égre. A nap lemenőben volt, de az ég nem vörös, csak természetellenesen fény lett. Nyugodt este volt, szinte állt a levegő. Vihar közeleg, gondolta Lynn. Nos, eljött az idő. Tovább már nem halogathatta. El kell menni a füzesbe, és meg kell mondani a Rólinak. Ennyivel tartozik neki. Hogy legalább személyesen mondja meg. És nem a könnyebbik megoldást választja, azzal, hogy ír neki. Elszántam magamat. Tökéletesen elszántam, mondta önmagának. Mégis furcsán húzódozott megtenni. Körülnézett, és arra gondolt. Búcsúzom ettől a világtól. Búcsúzom az én világomtól, az én életmódomtól. Mert nem voltak illúziói. Daviddel az élet hazárdjáték lesz, kaland, amely épp úgy fordulhat rosszal, mint jóra. Erre David maga figyelmeztette. A gyilkosság éjszakáján, amikor fölhívta. Pár órával ezelőtt pedig ezt mondta. Tényleg el akartam tűnni az életedből. Hülye voltam, mikor azt hittem, hogy itt tudnálak hagyni. Londonba megyünk, és külön engedéllyel összeházasodunk. Á, nem adok rá lehetőséget, hogy vacilálj. Itt vannak a gyökereid, amelyek ide kötnek. Gyökerestől kell, hogy kitépjelek. Aztán még hozzátette. Rólinak csak akkor mondjuk meg, amikor már Mrs. David Hunter leszel. Szegény ördög. Az lesz a legjobb, ha így tudja meg. Ő azonban nem egyezett bele, bár akkor nem mondta. Nem neki kell megmondani a Rólinak. És most Rólihoz indul. Éppen kitört a vihar, amikor Lynn bezörgetett a füzes ajtaján. Róli kinyitotta az ajtót, és meglepődött, hogy őt látja. Szervusz, Lynn. Miért nem telefonáltál, hogy átjössz? Előfordulhatott volna, hogy nem találsz itthon. Beszélni akarok veled, Róli. Róli félreállt, hogy beengedje, aztán utána ment a tágas konyhába. A vacsorája maradéka még ott volt az asztalon. Be akarok ide szereltetni egy modern tűzhelyet, mondta, hogy könnyebben boldogulj. Meg egy új mosogatót, rozsdamenteset. Lynn félbeszakította. Ne tervezges, Róli. Azért, mert az a szerencsétlen teremtés még nincs eltemetve. Szerintem is kissé szívtelenség, de én sose láttam rajta, hogy különösebben boldog volna. Olyan beteges volt. Sosem heverte ki azt a rohadt bombázást. Lehet, ami megtörtént, megtörtént. De most halott, és minő különbség ez nekem. Pontosabban nekünk. Linnek elakadt a lélegzete. Nem, Róli. Nincs többé nekünk. Azért jöttem, hogy ezt megmondjam. Róli Lynnre bámult. Lynn csöndesen önmagát gyűlölve, de céljától eltántoríthatatlanul folytatta. Hozzámegyek David Hunterhoz, Róli. Nem tudta pontosan, mire számított. Ellenvetésre, talán dühös kitörésre, de arra semmi esetre sem, ahogy Róli végül is fogadta. Róli egy-két percig csak bámult, aztán a tűzhelyhez ment, megpiszkálta, és végül szinte egykedvűen azt mondta. Tisztázzunk valamit. Hozzámész David Hunterhoz? Miért? Mert szeretem. Engem szeretsz. Nem. Mikor elmentem, szerettelek. De ennek 4 éve, és azóta megváltoztam. Mindketten megváltoztunk. Tévedsz, mondta Róli csöndesen. Én nem változtam meg. Nos, lehet, hogy te nem változtál meg annyira. Nem. Én egyáltalán nem változtam meg. Nem volt rá sok lehetőségem, hogy megváltozzam. Csak gürcöltem itthon. Én nem ugrottam ki ejtőernyővel. Nem kúsztam fel sziklákra ének évadján. Nem karoltam át embereket a sötétben, hogy leszúrjam őket. Róli, én nem vettem részt a háborúban. Én nem harcoltam. Én nem tudom, mi ez a háború. Nyugodtan és biztonságban éltem itt a tanyán. A szerencsés Róli. De mint férjed szégyelnél. Dehogy, Róli, hogy dehogy. Nem erről van szó, dehogy is nem. Közelebb ment hozzá. A nyaka kivörösödött. Kidagadtak az erek a homlokán. Az a tekintet a szemében. Lynn akkor látott ilyet, amikor egyszer egy bika mellett ment el a mezőn. A bika hátravetette a fejét, kapált a lábával, aztán lassan lehajtotta a fejét a 2 hatalmas szarvával. Fel volt ingerelve a tehetetlen őrjöngésig, a vak dühig. Hallgass meg, Lynn! A változatosság kedvéért most te hallgass meg engemet. Kimaradtam abból, ami pedig kiárt volna nekem is. Kimaradtam abból, hogy harcolhassak a hazámért. Láttam, hogy a legjobb barátom bevonult és elesett. Láttam, hogy egyenruhába bújt a barátnőm, a mennyasszonyom, és a tengeren túlra ment. És én itthon maradtam. Pokol volt az életem. Érted, Lynn? Pokol. És aztán visszajöttél. És azóta a pokolnál is rosszabb. Attól kezdve, hogy Keti néninél azon az estén megláttam, hogyan nézel David Hunterra. Nem leszel az övé. Megértetted? Ha az enyém nem leszel, a másé se leszel. Mit gondolsz, mi vagyok én? Róli? Lynn fölállt. Lépésenként hátrált, rettenetesen félt. Róli nem volt többé ember, dühöngő vadállat lett belőle. 2 embert megöltem, mondta Róli Claude. Gondolod, félek megölni egy harmadikat? Róli? De Róli már rajta volt, keze a nyakát szorította. Nem bírok többet elviselni, Lynn. A 2 kéz összeszorult a nyakán, a szoba forogni kezdett, feketeség, szédítő feketeség, fuldoklás, minden elsötétült. Aztán egyszer csak egy köhintés. Erőltetett, kisé mesterkélt köhintés. Róli abba hagyta, keze elernyett, lehullott. Lynn kiszabadult, és mint egy zsák lerogyott. Az ajtóban Hercule Poirot állt, és bocsánat kérően köhécselt. Remélem, mondta, nem veszik tolakodásnak. Kopogtam. Igen, kopogtam, de senki sem nyitott ajtót. Gondolom, el voltak foglalva. A levegő egy pillanatra megtelt feszültséggel, elektromossággal. Róli csak bámult. Egy pillanatig úgy nézett ki, mintha Poirotra akarná vetni magát, de aztán elfordult. Szintelen, üres hangon szólalt meg. Épp idejében jött. Poirot föloldotta a vészterhes hangulatot. Nem a vízforraló sípol? Kérdezte. Róli nehézkesen ostobán felelt, de az... Akkor talán csinálhatna egy kis kávét, vagy teát, ha azt könnyebb. Róli gépiesen engedelmeskedett. Poirot hatalmas, tiszta zsebkendőt vett elő a zsebéből. Hideg vízbe mártotta, kicsavarta, és Lynnhez ment vele. Tessék, mademoiselle, ha a nyakára teszi, ígyni. Igen, van nálam biztosítótű. Tessék, így mindjárt nem fáj annyira. Lynn rekedten krákogva megköszönte. A füzes konyhája, Poirot buzgolkodása olyan volt számára, mint egy lidérces álom. Borzasztóan rosszul érezte magát, nagyon fájt a torka. Nagy nehezen talpra állt. Poirot gyöngéden egy székhez vezette és leültette. Ídni, mondta, és a válla fölött átszóva megkérdezte. A kávé? Kész, felelte Róli. Oda vitte. Poirot kitöltött egy csészével, és Linnek adta. Nézze, mondta Róli. Azt hiszem, nem érti egészen a helyzetet. Meg akartam folytani Lint. Ingatta a fejét Poirot. Mintha csak Róli rossz magaviseletét helyteleníteni. Két ember halála szárad a lelkemen, mondta Róli. Az övé lett volna a harmadik, ha maga közben nem lép. Ígyük meg a kávét, javasolta Poirot, és ne beszéljünk a halálról. Nem volna kellemes Mademoiselle Linnek. Úristen, mondta Róli, és csak bámult Poirotra. Lin nagy nehezen kortyolta a kávét, ami forró volt és erős. Egyszer csak azt érezte, hogy már nem fáj annyira a torka, és a koffein is hatni kezdett. Így né, mindjárt jobb, ugye? Kérdezte Poirot. Lin bólintott. Most már beszélgethetünk, mondta Poirot. Amin azt értem, hogy majd én beszélek. Mennyit tud? Kérdezte Róli nehézkesen. Tudja, hogy én öltem meg Charles Trentont? Tudom, felelte Poirot. Már egy ideje tudom. Kivágódott az ajtó, David Hunter jött. Lin kiáltotta. Nem mondtad. Zavartan abajta, tekintete egyikükről a másikukra vándorolt. Mi van a nyakaddal? Még egy csészét, adta ki az utasítást Poirot. Róli kivett egyet a tálalóból. Poirot elvette, kávét töltött bele, és Davidnek nyújtotta. Ismét ura volt a helyzetnek. Üljön le, mondta Davidnek. Elüldögélünk itt, kávézgatunk, és közben önök hárman meghallgatják Hercule Poirot előadását a bűnözésről. Végignézett rajtuk, és bólintott. Ez valami lidérces álom, gondolta Lin. Ez nem lehet igaz. Mintha mindnyájan ennek a hatalmas, bajuszú, abszurd kis embernek a hatalmában volnának. Ott ülnek engedelmesen. Róli a gyilkos. Ő az áldozat. David, aki szereti. Kezükben egy csésze kávéval, és hallgatják a kisembert, aki furcsa módon uralkodik felettük. Mi okozza a bűncselekményt? Tette fel Poirot a szónoki kérdést. Miféle ösztönzés kell hozzá? Miféle született hajlam? Képes-e minden ember bűncselekmény, valamiféle bűncselekmény elkövetésére? És mi történik akkor, ezt kérdezem magamtól kezdettől fogva, mi történik akkor, ha olyan emberektől, akiket megóvtak a való élet ártalmaitól, hirtelen megvonják ezt az oltalmat? Mint bizonyára tudják, a klódokról beszélek. Itt csak egy klód van jelen, ezért egészen nyíltan beszélhetek. Kezdettől lenyűgözött a probléma. Adva van egy egész család, amelynek a körülmények miatt soha nem kellett megállni a maga lábán. Bár minden tagjának megvolt a maga élete, foglalkozása, mégsem tudtak teljesen szabadulni a jóindulatú pártfogás árnyékától. Sosem kellett félniük. Biztonságban éltek. Méghozzá olyan biztonságban, amely természetellenes és mesterséges volt. Gordon Claude mindig ott állt a hátuk mögött. Ezzel azt akarom mondani, hogy az emberi jellem mindaddig megismerhetetlen, amíg el nem jön a próbatétel napja. Ez a próbatétel legtöbbünknél az élet korai szakaszában jön. Az ember eléggé hamar szembe kerül azzal a ténnyel, hogy meg kell állni a maga lábán. Szembe kell nézni a veszélyekkel és nehézségekkel, és hogy a maga módján kell megbirkóznia velük. Ami lehet egyenes mód, és lehet csalárd, de bármelyik is az ember rendszerint már korán megtudja, hogy milyen fából faragták. A klódok azonban nem ismerhették meg tulajdon gyengeségeiket mindaddig, amíg egyszer csak meg nem vonták tőlük az oltalmat, és egészen felkészületlenül szembe nem kellett nézniük a nehézségekkel. Egy dolog, csupán egyetlen dolog állt köztük és a visszanyerhető biztonság között. Rosalind Claude élete. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy minden Claude-nak legalább egyszer megfordult a fejében. Ha Rosalind meghalna, Lin megborzongott. Poirot elhallgatott. Hagyta, hogy a szavait megemészik, aztán folytatta. Mindegyikük fejében megfordult a halál, Rosalind halálának a gondolata. Ebben biztos vagyok. A következő lépésre a gyilkosságra is gondoltak. És a gondolat egy adott pillanatban túllépett a gondolat határán, és cselekvéssé vált. Róli felé fordult, és ugyanazon a hangon megkérdezte. Gondolt rá, hogy megöli? Gondoltam, felelte Róli. Aznap, mikor lejött a tanyára. Egyedül voltunk. Arra gondoltam, hogy egészen könnyen megölhetném. Olyan szánalmas volt, és olyan szép, mint a kisborjuk, amelyeket a vásárra küldtem. Az ember látja, mennyire szánalomra méltók. Mégis elküldi őket. Azon törtem a fejem, vajon nem féle. Biztosan félt volna, ha tudja, mi jár az eszemben. Igen, gondoltam rá, mikor elvettem tőle az öngyújtót, hogy tüzet adjak neki. Amit aztán gondolom, itt felejtett. Így került magához. Róli bólintott. Nem tudom, miért nem öltem meg, mondta eltűnődve. Pedig gondoltam rá. Balesetnek lehetett volna feltüntetni. Mert ez nem olyan fajta büntény lett volna, ami magára jellemző, mondta Poirot. Ezért nem. Aki ténylegesen megölt, azt erős felindulásában ölte meg, és véleményem szerint nem állt szándékában megölni. Úristen, dehogy! Állomvágtam, erre hanyatt esett, és bevágta a fejét a kandalló márvány szegélyébe. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy meghalt. Aztán hirtelen döbbent arccal Poirotra nézett. Honnan tudja? Kérdezte. Azt hiszem, hogy eléggé pontosan rekonstruáltam a cselekedeteit, mondta Poirot. Szóljon, ha tévedek. A szarvasba ment, ugye bár, ahol Beatrice Lippincott beszámolt a beszélgetéséről, amit kihallgatott. Aztán, mint mondta, a nagybátyáikhoz, Jeremy Claudékhoz ment, hogy tőle, mint ügyvédtől kikérje véleményét az ügyről. És ott történt valami, aminek következtében meggondolta magát, és nem kérte ki Jeremy Claude véleményét. Azt hiszem, tudom is, mi volt az a valami. Meglátott egy fényképet. Róli bólintott. Igen, az íróasztalon állt. Hirtelen észrevettem a hasonlóságot, és rájöttem, miért volt annyira ismerős a fickó arca. Ráhibáztam, hogy Jeremy és Francis rávették Francis egyik rokonát, játsszon el egy szerepet, és csikarjon ki pénzt Rosalindből. Elöntött a dű. Egyenesen visszamentem a szarvasba, föl az ötös szobába, és a szemébe mondtam a pasasnak, hogy szélhámos. Mire nevetni kezdett, és beismerte, hogy az, és hogy David Hunter este már hozza is a pénzt. Rettenetesen begurult, amikor megtudtam, hogy a családom, amit a mellékelt ábra mutatta, kijátszott. Aljas fráternak neveztem, és behúztam neki egyet. Erre összeesett, ahogy mondtam. Csönd támadt. Majd Poirot megkérdezte, és aztán... Az öngyújtó, folytatta Róli lassan, kiesett a zsebemből. Azért volt nálam, hogy alkalmattán visszaadhassam Rosalindnek. A holttestre esett, és megláttam rajta a monogramot. D.H. David Hunteré volt, nem Rosaliné. Keti néni estéje óta tudtam, de ez nem érdekes. Néha azt hittem, megőrülök. Egy kicsit talán már meg is őrültem. Először, hogy elment Johnny, aztán a háború. Nem tudok. Nem tudok ezekről beszélni, de néha eszemet veszi a dű. Most pedig Lynn, meg ez a fickó. A szoba közepére vonszoltam a pasast, és hasra fordítottam. Aztán fölkaptam azt a nehéz acélfogót. Szóval nem részletezem. Letöröltem az új lenyomatokat, letisztítottam a márvány szegét. Aztán 9:10-re állítottam a karóráját, és összetörtem az üvegét. Elvettem az élelmiszer egy füzetét és az iratait. Gondoltam, ezekből meg lehetne állapítani a személyazonosságát. Aztán elmentem. Az volt az érzésem, hogy azok után, amit Beatrice kihallgatott, David Hunter nem fogja simán megúszni. Kösz, mondta David. Aztán pedig vette át a szót Poirot, fölkeresett engem. Csinos kis komédiát játszott, amikor megkért, hogy keresek egy tanút, aki ismert Underhayt. Azt már tudtam, hogy Jeremy Claude elmondta a családjának, amit Porter őrnagytól hallott, és a család minden tagja majd 2 éven át dédelgette magában azt a titkos reményt, hogy Underhay talán mégis előkerül valahogy. Ez az óhaj befolyásolta Mrs. Lionel Claude-ot az ABC-s deszkalappal történő manipulációban. Öntudatlanul, de ez azért igen elgondolkoztató mozzanat volt. Milyen. Én szépen előadom a bűvész mutatványomat. Azzal hízelgek magamnak, hogy hatással vagyok önre. Közben pedig én vagyok a tulajdonképpeni Balek. Igen. És amikor Porter őrnagy lakásában vagyunk, az őrnagy megkínál engem cigarettával, önnek pedig azt mondja. Maga nem dohányzik, ugye? Honnan tudta, hogy ön nem dohányzik? Hiszen csak akkor találkoztak először. Milyen ostoba vagyok. Már akkor rá kellett volna jönnem az igazságra. Arra, hogy ön és Porter őrnagy előzőleg már megállapodtak. Nem csoda, hogy Porter őrnagy ideges volt aznap. Igen. Én leszek a Balek. Én viszem el Porter őrnagyot, hogy azonosítsa a holttestet. De nem maradtam végérvényesen, Balek. Nem. Ugye most már nem tartanak annak. Dühösen körülnézett, azután folytatta. Hanem aztán Porter őrnagy visszakozott. Nem óhajtott eskü alatt tanúskodni egy gyilkossági ügyben. Márpedig a David Hunter elleni vád nagy mértékben függ a halott személy azonosságától. Porter őrnagy tehát visszakozik. Írt nekem, hogy nem tudja végigcsinálni, mondta Rolly rekettesen. Az átkozott hülyéje. Nem látta, hogy már nincs visszaút? Felmentem hozzá, hogy észhez térítsem, de elkéstem. Azt írta, ha gyilkosságról van szó, inkább agyonlövi magát sem, mint hamis tanúvallomást tegyen. A bejárati ajtó nem volt bezárva. Fölmentem, és ott találtam. El sem tudom mondani, mit éreztem. Mintha kétszeres gyilkos volnék. Bárcsak várt volna. Bárcsak beszélhettem volna vele. Hagyott levelet? Kérdezte Poirot. Maga vitte el? Igen. Most aztán benne voltam a pálcban. Ezzel az erővel bármit megkockáztathattam. A levél a halott kémnek szólt. Csak az állt benne, hogy a halott szemén hamis tanúvallomást tett. Hogy a halott nem Robert Underhay. Elvittem a levelet, és megsemmisítettem. Rolly öklével az asztalra csapott. Olyan volt, mint egy rossz álom. Mint egy borzalmas lidérc nyomás.